Van egy meglepetésem a számotokra ma estére. A Lillát kértem, majd bejátszik egy dolgot, de elmesélném a előjáróba, hogy miről is szól. A 111. Zsoltár terveztem felolvasni, és az Istennek a cselekedeteiről szól, de majd kicsit kielemezzük a dolgot. De és valamelyik este hallgattam egy ilyen videó üzenetet. Ez angolul van, de arról beszél az ember, aki ezt összeállította, hogy a héber nyelvben, ja egyébként üljetek le, addig ez közben. Bocsássatok. Héber nyelven, ugye, ahogy a Biblia íródott eredetileg, tehát a Biblia eredeti nyelve, mármint az Ószövetségé, minden írásjel az jelöl valamit. És nem csak egyféleképpen, hanem olyasmi, mint a hieroglifák, tehát egy jelből alakult ki az írásjel maga, és mindegyiknek van jelentése. És majd később beszélek erről, hogy ez miért érdekes, de ebben, amit most már meg akarok nektek mutatni, azt csinálták, hogy tehát nem csak jelentenek valamit ezek a jelek, vagy van nekik előtörténetük, hanem azt is csinálták vele egyébként évezredek óta, tehát a rabbik meg a zsidók csinálták ezt, hogy hozzárendeltek a jelekhez hangokat, zenei hangokat. Zenei hangokat. És meg akarom nektek mutatni, hogy például a zsoltárok közül egy pár zsoltárt, három zsoltárt ott megcsináltak így, hogy egyszerűen csak betáplálták a számítógébe, vagy valami zenegébe ezeket a betűknek megfelelő hangokat. És hogy milyen zene jött ki ebből. Mert ez ugye, tudjuk, hogy Dávidot Isten ihlette, mikor írta ezeket a zsoltárokat. És meghallod Isten zenéjét ezen keresztül. A betűknek zenei hangok felelnek meg. És figyeljetek meg, hogy mi jön ki belőle, mert ámulatos. Tényleg ámulatos. Nem tudom, hogy be tudjuk-e játszani.
So you see how absolutely incredible this is. What you have just heard, if this is true, you are actually listening to music that wasn't simply composed by David the shepherd boy.
A 23. Zsoltárhoz fog menni.
But that music came from beyond our universe, from the heart and mind of God himself. You have just listened to music composed by God.
Aha, egy kicsit még előbbre, 23. Zsoltárhoz.
Was that because David was just such a good musician and that it frightened demons, or was there something in that music that was so divinely inspired that the demons knew and fled? Fájt a feje, és a Dávid énekelt neki.
És elképzelte, hogy az énekének köze volt ezekhez a hangokhoz, az írással kapcsolatban. Nem biztos, de
elképzelte.
Most magyarázza ez az ember ugyanazt, amit én elmondtam nektek, csak angolul.
It also has a musical note and a number that goes with it. But she, of course, became very interested in the musical notes
that went with every letter.
So she took the Psalms, and she took Psalm 23, and thought, I wonder if I just convert the Hebrew letters into their musical notes, what will come out? And she didn't play with the notes, she didn't play with the letters, she didn't juggle them around to make them sound any better. She just changed each letter to its Hebrew musical note equivalent. And this is what came out.
23. Zsoltár. Ugye az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, stb. Így hangzik. Tudom képzelni, hogy a mennyben az angyalok így énekelnek. Csak biztos sokan vannak, nem hegedű játszanak vagy zongorán. Nem tudom, hogy ez milyen hangszer.
Isn't that incredible? Now that is just simply taking each Hebrew letter in Psalm 23 and changing it to its equivalent musical note. And this has been used for millennia, for thousands of years. Well, just to be sure that this wasn't a fluke.
És ez a hölgy, aki ezt így összeállította, kipróbálta, vett egy másik zsoltárt, és megnézte, hogy az hogy hangzik. Ez a 48. Zsoltár. Igen, ez ilyesmire szól, hogy nagy az Úr, és igen, dicséretes a mi Istenünknek városában, az ő szentséges helyén. Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye. Te Sionról énekel, Isten dicsőségéről. És még egyet
mutatva.
81. Zsoltárt mutatja még majd meg. Ez meg így szól, hogy örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt, új holdra, hold törtekor az a mindnapünk napján. És így tovább, dicséret, igaz? Ámulatos szerintem. Ja, lehalkíthatod, köszönöm. Nem ámulatos? Hogy Isten... Isten belépett a történelembe, megihlette a Bibliát, megihlette Dávidot, illetve akik írták ezeket a zsoltárokat. És ott van Isten keze nyoma ezeken a dolgokon. És azért akartam nektek ezt megmutatni, mert a 111. zsoltárban úgy kezdődik a dicséret, hogy azt mondja, hogy dicsérjétek az Urat. Nem akartam héber leckét tartani nektek, vagy valami hasonló, de halleluja az ez, hogy dicsérjétek az Urat. Ennek ez a jelentése. Halleluja, dicsérjétek az Urat. És sok dolog van még ugye a héber nyelvben benne. Isten dicsősége. Dicsérem az Urat teljes szívből, az igaz a környezetében és a gyülekezetben, ahogy a Dávid dicsérte itt Istent, és együtt dicsértük, igaz, hogy vezetett bennünket. A gyülekezetben. Nagyok az Úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt ad az őt félőknek, megemlékezik az ő szövetségéről örökké. Cselekedeteinek erejét tudtulatta az ő népének, nekik adva a pogányok örökségét. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság, minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig. Hűségből és egyenességből származottak. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre, szent és rettenetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig. Amen. Ez a zsoltár, és csak egy kicsit megnéznénk a verseit itt sorban, de amin gondolkoztam ezen a héten, igazából hét elejétől kezdve, amikor a lépcsőn prédikáltunk, és arról beszéltünk, hogy zsidók pusztában voltak, és megmarták őket ezek a kígyók. Emlékeztek? Jöttek a kígyók, és megmarták őket a kígyók. És Mózesnek fel kellett emelni a rézkígyót, és mindenki, aki ránézett a rézkígyóra, az megmenekült. Emlékeztek erre a történetre? Mindenki, akit megmart a kígyó, ha ránézett a rézkígyóra, az az ember megmenekült, nem halt meg. És az Úr Jézus, amikor itt a földön volt, ő beazonosította önmagát ezzel a képpel. Azt mondta, hogy úgy, ahogy Mózes felemelte azt a rézkígyót a pusztába, úgy kell az ember fiának felemeltetnie. És amin én gondolkoztam egész héten, meg így a fejemben van, hogy mennyire megvált bennünket az, mennyire megállt bennünket az, hogyha ő rá tudunk nézni, és magunkról pedig elfelejtkezünk. Ami saját vacakságainkról elfelejtkezünk, ami saját életünknek a gyengeségéről el tudunk felejtkezni. Mert igazából ebben van a megváltásunk, hogy ővele vagyunk elfoglalva. Amikor ilyen dolgokra bukkanok, akkor tényleg csak azt mondom, hogy le a kalappal Isten előtt, nem? És ez még csak egy enyhe kifejezés, nem? Igazából minden hódolat őt illet. Ki gondolt volna ilyet, hogy tudod, hogy a Biblia, amit minden nap forgatunk, ilyen kincset rejt magába, hogy egy zene igazából Isten kijelentése, és nem csak a lelkünknek, de így van. És Isten minden teremtménye, amikor olvasod a Teremtés könyvét, azt mondja, hogy Isten azt mondta, hogy íme minden nagyon szép és jó, és tökéletesen lett megalkotva. Isten minden teremtménye magában hordozza az ő kéznyomát, az ő kézlenyomát, tehát ami tökéletesség és harmónia. Nem csoda, hogy az ő beszéde, igaz, hogyha most zenei nyelven kifejezve volt ilyen gyönyörű. De Istennek minden munkája ilyen. És figyeljetek, itt azt mondja, hogy dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében, nagyok az Úrnak cselekedetei. Nagyok az ő cselekedetei. Nem emberi léptékkel mérhetőek. Nem olyanok, amit mi kitaláltunk volna. Mert amit mi kitudtunk volna így agyalni, és erről beszélgettünk, most Békés Csabán is voltunk, hogy ha az emberek írták volna a Bibliát, valószínűleg nem lettek volna képesek megírni egyrészt. Annyi kijelentés van benne egyszerre, párhuzamos módon, annyiféle módon mutatja meg Isten dicsőségét, hogy ember nem tudta volna ezt így összerakni. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy hát a Bibliát is csak emberek hozták össze, így kitalálták, hogy na majd írunk egy ilyen könyvet, hogy jól megtévesszük az embereket vele, vagy van. De nem így volt, ugye? Isten ihlette a Bibliát, Isten adta az ő szavát, és annak mi azt mondja, hogy kiküldte az ő szavát, hogy meggyógyítsa az ő népét, hogy meggyógyítson bennünket. Az a harmónia, ami az Isten beszédében van, még tudattalan módon is gyógyítja a lelkünket. Gyógyítja a lelkünket, és még akkor is, hogyha héberül nem értünk, meg nem tudjuk ezeket a dolgokat. De amikor ilyenre bukkanok, én azt mondom, hogy tényleg, milyen kár, hogy nincsen időm arra, vagy nem szánok időt arra, hogy Isten cselekedeteit kikutassam. Nem? És itt van ez, hogy szemrehányás nélkül, tudjátok, vagy kárhoztatás nélkül. De nem ezért érdemes-e keresztjének lenni, hogy lássuk az ő munkáit, hogy megértsük, hogy nagyok az Úrnak a cselekedetei. Mennyi minden van a világban, ami megpróbálja azt elérni a lelkedben, hogy hétköznapinak tartsod, vagy semmibe vegyed Isten munkáját. Nem ezt munkája a világ szellemisége? Hogy felejtsd el, mi ez az Isten dolog? Miért kell mindig róla beszélni? Még akkor is, hogyha jó, persze, biztos ő teremtette a világot, vagy nem is tudjuk, tényleg ő teremtette, vagy nem. De nem kell arról annyit beszélni, meg nem kell. És ezt így eltolja magától, igaz? Azt mondja, hogy ne az Istenről beszéljünk. Beszéljünk most a fontos problémáinkról, vagy beszéljünk arról, hogy az ember milyen szuper dolgokat tudott létrehozni. Nézd meg a technológiát, és gondolkozz erről, és ámulatos, és tervezzél, és élj azzal, amit ez ad neked. Csak az a nehézségünk vele, ugye, hogy hiába, hogy olyan sok minden más látszólagos dicsőséget próbál létrehozni a világban, igazából üresek maradunk tőle. És nekünk ez volt a tapasztalatunk, nem? Ezért jöttünk Istenhez, mert megértettük, hogy nála nincsen nagyobb, hogy ilyet mi soha nem tudtunk volna kitalálni. Vagy hogyha emberek akár még ki is tudtak volna találni, nem is írták volna így meg a Bibliát, ugye? Mert ki a hős a Bibliában? Ki van az egésznek a középpontjában? Ki az, akiről szól? Persze, hogy emberekről is szól, de Isten a főhőse, igaz? Isten az, aki megmutatja az ő szeretetteljes, türelmes, hihetetlenül irgalmas természetét minden ember felé. És erről ez a Zsoltár beszél tovább egyébként. Tehát nagyok az Úrnak a cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. És mi azért jöttünk hozzá, mert rájöttünk, hogy semmi más nem okoz olyan gyönyörűséget, mint látni az Isten munkáját. Én, mikor Szabó Józsi elkezd dadogni valamiről, vagy csinálgatni valamit, tudjátok, nem azért mondom, hogy most lekincsinyeljem magamat, de tudjátok, de ahhoz képest, amit az Isten tesz, meg az ő lényéhez képest, az ő természetéhez képest, hozzá se lehet hasonlítani. Mennyivel fontosabb, hogy róla legyen szó? Nem? Mennyivel fontosabb, hogy róla legyen szó? Pláne az övéinek a gyülekezetében. De hogy erről is beszéltünk ott a lépcsőn, hogy a mai világban az emberek meglettek tanítva, hogy ilyen narcisztikusak legyen. Szép pszichológiai kifejezéssel. Tudjátok, ennek a narcissusnak a mítoszát, vagy legendáját, vagy nem tudom, görög mitológiában, vagy ha jól emlékszem, nem biztos, hogy ugye meglátta saját tükörképét a vízbe, és annyira beleszerelmesedett magába, hogy belezúgott magába, igaz? És ránézel, és azt mondod, ez bolondság, tényleg, nem-e bolondság? Annyira szeretni magadat, hogy senki más nem tudsz szeretni, és senki másra nem tudsz foglalkozni? És készítette a szelfiket magáról, és imádta magát. Tud? És ki volt még ilyen a Bibliában? Tudjátok, hogy ki volt? Istennek az ellensége, Sátán volt. Egy gyönyörű angyal, egy hihetetlenül ámulatos teremtmény, aki annyira ámulatos volt, hogy elkezdte magát nézni, és azt mondta, hogy ehhez képest az Isten is kismiska. Biztos, tudod. Hát az se nagy dolog, hogy az Istennek a cselekedeteit elfelejtsük, mert itt vannak az enyéim. És emlékeztek, amikor beszéltünk, amikor pár heteit prédikáltam Kainról, hogy az ő szívében volt ez a hasonló, ugye, hogy ő úgy gondolta, hogy az ő áldozata és az, amit ő be tud mutatni Istennek, az sokkal többet ér, mint amit az Isten kitalált ezzel az áldozattal, ezzel a bárányjal. Miért pont a bárány? Én létre tudom hozni, és annak a legjavát, amit én kitermeltem, azt odaadom neki. És hogy ez egy mekkora dolog. És az embernek ez az öndicsőítése vesz bennünket körül. Erre biztatnak minket, és tudod, bele kényszerít téged a világrendszer, hogy önmagaddal legyél elfoglalva, és magadról gondolkozzál mindig, és azzal, hogy neked hogy sikerül, vagy nem sikerül, mi az, amit te teszel. És itt pedig a Zsoltáros azt mondja, hogy nagyok az Úrnak a cselekedetei. Az ő cselekedetei nagyok. Hozzánk képest biztosan. De még az angyalokhoz képest is nagyok az ő cselekedetei. Ámulatosak az ő cselekedetei, és kívánatosak nekünk. A mi lelkünk attól elégedik meg, amikor ezekkel van elfoglalva. És gyönyörködünk benne. Emlékeztek arra a versre, amik azt mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked ott a szíved kéréseit. És persze jó nekünk, hogy az Úr megadja a szívünk kéréseit, igaz? De az első rész az még fontosabb, hogy gyönyörködjél benne. Gyönyörködjél benne, adj időt magadnak, és tudom, Pásztor Csabának is ez a szíve annyit prédikál erről, de megértem, hogy miért. Mert nem adunk időt magunknak, hogy gyönyörködjünk. És utána nem szabadul meg a lelkünk. Mert az nem szabadítja meg a lelkemet, hogy kianalizálom a problémáimat. Úgy, ahogy ezek a szerencsétlen emberek, akiket megmartak, azok a kígyók, nem tudtak ezzel semmit kezdeni, igaz? Beraktapaszhozhatták, vagy mondták, hogy felejtkezz el egy kicsit a fájdalomról, van egy jó módszerem, nem tudom, mit csináltak, találtak ki ez ügyben, de menthetetlenek voltak. Igaz? És lehet, hogy nem olyan szinten vagyunk, mint ők, abban a helyzetben. Az egy kisarkított helyzet volt, miután Izrael számtalanszor Isten ellen ment, és Mózes ellen föllázadt, igaz? És utána jött ez az ítélet, hogy mint egy Isten oda küldte azokat a kígyókat. Azt olvassuk, hogy ő küldte rájuk ezt a próbát, hogy az meneküljön meg ebben a végső stádiumban, úgyban itt választás elé voltak állítva, akik túl tudnak látni a saját problémájukon, és elhiszik Isten szavát, amit ő mond, hogy aki ránéz arra a részkíró, az menekül meg. És tudod, Isten így hív ki bennünket, és megint csak a Pásztor Csabára utalok, ahogy prédikált erről, ez annyira megindított engem, tudjátok, hogy kopogott az a vőlegény az ajtón, igaz? És a mennyasszony már lefeküdt, és azt mondta, hogy hát hogy kelhetnék föl, hogy bepiszkoljam a ruhámat, meg nem tudom, már megmosakodtam, meg minden. És mire fölkelt, addigra elment a vőlegénye. Hogy ott volt Isten, és szólította ezeket az embereket, és számtalanszor kezdeményezett, és utána elhozta azt az időt, hogy választaniuk kellett. Vagy hisznek az ő szavának, és megmenekülnek, vagy nem. És tudjátok, és mindegy volt, hogy ki milyen okos volt, milyen gazdag volt, fiú volt, vagy lány, nem tudom, milyen családba született, milyen neveltetése volt, egyetlen egy kritérium volt, ha megmart a kígyó, fel kellett nézni arra a részkígyóra, és megmenekültél. És ez megint isteni gondolat, tudjátok, hogy ez a kereszt, igaz? Isteni gondolat, a kereszt, Isten bölcsessége, az ő cselekedete, ami megszabadít téged. Semmi más, nem számít, hogy én milyen közegből jövök, hogy milyen okos vagyok, vagy buta vagyok, hogy mennyire tudom összerántani magamat, ugye úgy? Sokan azt hiszik, hogy attól szabadulsz meg, hogy összeszeded az akaraterődet, és fogcsikorgatva, de megcsinálod azt, hogy megszabadulj. Ez olyasmi, mint ahogy a kismajom megpróbálna magát kirángatni a mocsárból, ugye a hajánál fogva, igaz? Ismertek azt a mesét? Nem lehetséges. Egy út van a szabadulásra, az, hogy őrá nézünk, Jézus Krisztusra, őt imádjuk, és aztán miközben vele vagyunk elfoglalva, megszabadulunk, de nem önmagunkkal. És azt mondja, hogy milyenek ezek a cselekedetek. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete. Olyan dicsőség tényleg, amit mi nem is tudnánk kigondolni. Isten dicsősége nem hasonlítható a mi dicsőségünkhez. Az ember dicsősége az mulandó, igaz? Ez olyan, hogy ma van, holnap nincsen. A leggyönyörűbb ember, vagy a legokosabb ember, a legsikeresebb ember, ez azt mondja az írás, hogy olyan, mint a harmat, vagy a vapor, az mi? Harmat, ugye? Vagy a pára, igen, hogy pára, elpárolog. Ma volt, holnap nincs. Ez az ember dicsősége. Isten dicsősége nem ilyen. És tudjátok, mint vannak emberek, akik azért haragszanak Istenre, mert ő nem olyan, mint mi. És nem tudják elképzelni sem, hogy milyen az Isten dicsősége. Mert önmagukból indulnak ki, és azt hiszik, hogy az Isten olyan, mint mi. És csak úgy tudják elképzelni, amikor az Isten imádtatja magát, ugye? Mert azt mondja, hogy én az én dicsőségemet másnak nem adom, hogy amikor ő imádtatja magát, akkor ő olyan, mint mi, hogyha mi kezdenénk el magunkat imádtatni. Én nem fogadnám el persze, hogy most valaki föláll és magát elkezdi imádtatni, igaz? De én nem is vagyok Isten, hogy magamat imádtassam. Vagy XY nem Isten, igaz? De Istent megillet minden imádat és dicsőség. Aki teremtette az eget és a földet, megnézed, ámulatos dimenziókkal együtt a növényeket, az állatokat. Ahogy mondtuk, az a harmónia, ami ebben a világban van. Ahogy mondja Pál apostol, hogy a teremtett világ vizsgálata alapján meg lehet érteni, és lehet látni az Isten dicsőségét. És imádattal kellene leborulni az embernek. De ma megnézzük a világot, az ember annyit belerondított, hogy már csak nyomokban felfedezhető az Isten dicsősége benne. És tudjátok, mit pont ez volt a célja Sátánnak? Hogy te ne láthassad meg az Isten dicsőséget, és ne adj neki dicsőséget. Azért, aki ő pedig méltóságos az ő cselekedete. Isten nem pitiáner. Ő mindent, amit ő tesz, a legnagyobb nagy lelkűség és ámulatra méltó, nem tudom, ámulatra méltó, amit tesz, nem kicsinyes, és nem kicsi dolgokat tesz, hanem nagy dolgokat tesz. Igazsága pedig megmarad mindvégig. Erről pedig a feleségemmel beszélgettünk. Tehát ember jön, és a saját igazságát bizonygatja neked, nem fogadod el, igaz? De ha az Isten jön, aki nem változtatja meg azt, amit ő egyszer mondott, és ez mindig megáll, az ő igazsága mindig megáll. Azelőtt meghajol az ember, és meg is kell. Itt van az ő igazsága, igaz? Benne van. Az Úr Jézus Krisztus volt az élő ige, és ő azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem jön az atyához, csak én általam. Ő benne van az igazság. Amit ő mond, az az igazság, és az megáll. Semmi más nem fog megmaradni, csak az Isten beszéde, amit ő mondott. Igaz? Az fog megmaradni ebben a világban. Úgy lesznek a dolgok, ahogy ő mondta. Ámulatos dolog. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak. Kegyelmes és irgalmas az Úr. És látjátok, itt az ő csodálatos mi volt a kegyelmében és az irgalmában. És ez új szövetségi dolog, igaz? De az Istennek az egész lénye erről szól. Az ő kegyelme és az ő irgalma. Az ő kegyelme és az irgalma. Kain odajön, és ő mutatni akar valamit, és neki nincs szüksége irgalomra, meg kegyelemre. Ő az ő teljesítménye alapján akarja, hogy Isten elismerje őt, és felismerje őt. És oda jön Ábel az áldozattal, és azt mondja, hogy én semmit nem érek, az az áldozat, amit te adtál azért valamit a te szemedbe, itt van. És ez van velünk is, igaz, hogy az ő kegyelme és az irgalma az, hogy nekünk nincsen végünk. Az ő kegyelme miatt adott nekünk életet. Mindenki a levegőt, amit szív, azt nem magának csinálta, hanem az az Isten adta levegő, igaz? Azok a körülmények, a élet feltételek, amik körülvesznek bennünket, ezek mind az Isten kezébe jönnek az ő kegyelme miatt. És amikor a pásztor Csaba beszélt erről, hogy tudjátok, hogy ott volt Hóseás, meg a felesége, hogy azt mondta Isten, hogy vegyen feleségül egy prostituáltat, és emelje föl maga mellé, és nevelje föl, és aztán elmegy, és hűtlenkedik, és hozza vissza, vásárolja vissza, és újra öltöztesse föl, igaz? És itt van Istennek az irgalma és az ő kegyelme. Ezzel a természettel fordul felénk, és mi nem érdemlük meg semmit. Annyiszor elmegyünk, nem másik irányba, mint a tékozló fiú. Annyiszor máshol keresünk mi megelégedést, és Isten pedig mindannyiszor az ő irgalmát és az ő kegyelmét mutatja. Folyamatosan nem áll meg vele, hanem ezzel a természetével közelít felénk. Ámulatos dolog. Isten alázata, hogy jön és megmossa a mi lábunkat. Az Úr Jézus Krisztus mosta a tanítványai lábát, igaz? Ámulatos, kegyelem és irgalom. Nem érdemeltük meg, de nagy szükségünk volt rá. Igaz? Nem érdemeltük meg, nagy szükségünk volt rá. És abban a szükségben, amiben mi vagyunk, ott szolgál felénk. És ez szüntelenül, ez az ő természete. És figyeljetek, aztán folytatja. Eledelt ad az őt félőknek, megemlékezik az ő szövetségéről örökre. Dávid azt mondta, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Igaz? Világban keresek valami táplálékot a lelkemnek, és semmi nem elégít meg. Oda jöttem az Úr Jézus Krisztushoz, és ő engem füves legelőkre vezet a szívemben, és a csendes vizekhez terel engem. Megnyugodhatok nála. Táplál engem, folyamatosan táplál. És gondolkoztam erről, hogy hogyan tartjuk mi a szemeink előtt az Úr Jézus Krisztust, így a szellemi szemeink előtt. Hogyan van az, hogy látom az ő nagyszerű cselekedeteit. És tudjátok, a János 15-ben beszél az Úr Jézus arról, hogy maradjatok én bennem, és az én beszédeim ti bennetek, és akkor gyümölcsöt teremtek. Az életet gyümölcsöt terem, ahogy Isten ad növekedést benne, ahogyan táplál, szüntelenül, önmagával. Vagy azt mondta az Úr Jézus, hogy én vagyok a kenyér, amelyik a mennyből szállt alá. A zsidók a mannát tették a pusztában, de elpusztultak. Ő pedig az élet kenyerét adja nekünk. És bárki, aki ezt a kenyeret, örök élete van neki. A lelkem a porhoz tapad, 119. Zsoltár azt mondja, ugye, naponta szükségem van az ő szabadítására, naponta szükségem van a mennyei mannára, a mennyei táplálékra, naponta szükségem van arra, hogy ő elevenítsen meg engem. Naponta kell, hogy ránézzek arra a részkígyóra, nem a részkígyóra, az Úr Jézus Krisztusra, igaz? Tudjátok, hogy a részkígyó minek volt a képe egyébként? Annak, hogy Isten megítélte a bűnt a testben. Ez nem egy igazi kígyó volt, ez a rész az ítéletnek a képe. A kígyó pedig, az a kígyóhoz volt hasonló, de nem egy igazi kígyó volt. Úgy, hogy az Úr Jézus Krisztus nem, ő benne nem volt bűn, de bűnné lett értünk. És emberhez hasonlóvá lett, emberi formát vett föl, és ki megfizetett a bűnért. Ránézünk erre a rejtélyre, szüntelen a szemünk előtt van, és ez táplál bennünket. Cselekedeteinek, emlékszik az ő szövetségéről, és emlékeztek, hogy beszéltünk erről itt a gyülekezetben, hogy a szövetség közösségében vagyunk, ahol ő odaadta magát, értünk, és kifizette az árat. Cselekedeteinek erejét tudtulatta az ő népének, nekik adva a pogányok örökségét. És tudjátok, itt volt, hogy a zsidókat bevitte Isten egy földre, amit nem ők műveltek előtte, és nem ők építették a városokat, hanem Isten így odaadta nekik. a pogányok örökségét. És nekünk velünk ugyanígy van. Nem mi győztük le az ellenséget az életünkben. Nem mi voltunk azok, akik létrehoztuk azt a győzelmet, amiben járunk ma. Hanem az Úr Jézus Krisztus 100%-ig ő a mi győzelmünk. És aki ő benne van, az már győzött. Tudjátok, hogy az Úr Jézus azt ígérte, hogy én megadom nektek, hogy ti kígyókon és skorpiókon járjatok. Emlékeztek erre a versre? A tanítványainak ígérte. Kígyókon és skorpiókon taposatok. A zsidókat mardosták a kígyók. Mi föltekintettünk az Úr Jézus Krisztusra, és megadta nekünk, hogy kígyókon és skorpiókon járjunk. És nem tudom, de nem akarok messzire menni most ebben, de a proféciákban tudjátok, hogy az van, hogy az utolsó időkben démonok szabadjára lesznek eleszve a földön. Levettetik az ördög. Teljes erővel tudja majd támadni az embereket. És azok viszont, akik az Úr Jézus Krisztusra figyelnek, és ővele vannak elfoglalva, őt imádják, azok győzelmet tapasztalnak meg ezek fölött, az erők fölött. És nem azért, amik mi önmagunkban vagyunk, hanem ő miatta, az ő győzelme a mi győzelmünk. És emlékeztek, még azon gondolkoztam, hogy Pál apostol Róma 7-ben, nem tudom, hogy hányszor mondja el, hogy ó, én nyomorult ember, meg én azt találom magamban, hogy én, amit szeretnék megtenni, azt nem tudom megtenni, amit pedig nem akarok megtenni, azt teszem. És erről is beszélgettünk hétfőn. Tudjátok, hogy a kígyó mérgeknek van két fajtája, és az egyik ezek közül az idegméreg. És az azt támadja, ugye, hogy az ingerületek elérjenek a megfelelő helyre. Tehát, hogy megmarja a kígyó, lehet, hogy az agyat kiadja a parancsot, de a tested valami más csinál. És ilyen, így dermed meg az életünk, amikor Sátán hazugságaira hallgatunk, hogy tudom, és Pál apostol erről beszél, hogy tudom, hogy mi lenne a jó, tudom, hogy lépnem kellene, de nem tudom megtenni. És kesereg e fölött, ugye, hogy kiszabadít meg engem ebből, és magával van elfoglalva, hogy tudok kilépni ebből az ördögi körből. És utána egy váltás van, és biztos ismeritek ezt, mert biztos hallottátok sokszor. Róma 7 és Róma 8 között van egy váltás. És egyszerűen csak rátekint az Úr Jézus Krisztusra, és attól kezdve ő benne látja saját magát. És azt mondja, hogy mondja? Róma 8-ban, hogy hálát adok. Mindjárt megkeresem pontosan. Itt a szabadítás. A 25. vers, Róma 7:25. Hálát adok az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. És aztán a 8. fejezet első versen. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem a szellem szerint. Pál apostol túlment azon a fátyolon, vagy azon a kárpiton, ami eltakarja előlünk a valóságot. Ami megpróbál bennünket megtartani abban, amit én tapasztalok, ami történik velem, amit én meg tudok tenni, vagy nem tudok megtenni, ami belül nekem kifér a csövön. És azt mondja, hogy itt nem tudok győzelmet elérni, De aztán nincs semmi károsztatásuk azoknak, akik az Úr Jézus Krisztusban vannak. És túlment a kárpiton. És tudjátok, ez a titka a mi életünknek, hogy itt van, hogy végre feltekintett az Úr Jézusra, és elkezd hálát adni azért, hogy mi az, amit az Úr már elvégzett. Az ő csodálatos dolgait, amit már elvégzett az ő életében. És gondolkozzatok ezen. Mi az, amit Isten tesz? Mert csodálatosak az ő cselekedetei. Mi sokszor azoknak tényleg csak egy töredékét látjuk, és ezért nem szabadul meg a lelkünk, mert csak hitáltal tudom megérteni, hogy az Isten mit tesz. Nem tudom, a tapasztalataim által nem tudom megfelelően értékelni a dolgokat. Hogyha a hullámokra nézek, mint a Péter a tengeren, igaz? Akkor el fogok merülni. És ez a minden keresztjének ez a tapasztalata. Ez van. Róma 7, az erről szól, hogy Pál nézi a hullámokat, és mondja, hogy senki, nem tudok megszabadulni, és elsüllyed. De aztán, amikor Péter az Úr Jézus Krisztusra tekintett, megszabadult. Igaz? És tudott járni a vízen. És így szabadítja Isten a lelkünket napról napra, percről percre, hogyha rátekintünk. És tudunk járni skorpiókon és kígyókon. Ellen tudsz állni annak, amit ez a világ sugall neked, amit tényleg különböző hatások be akarnak hozni az életedbe. Őre figyelsz, és ezek mint a így leperegnek rólad. Nem is veszed észre, és egy győzelemben jársz, amit nem te vívtál ki magadnak, hanem az ő győzelme. Ez a bevégzett munkának az üzenete, ez, amiért szeretjük a bevégzett munka üzenetét, ugye ez, amiről mindig beszélünk, mert ez az életünknek a titka. Az, hogy élek többé nem én, hanem a Krisztus él bennem, és az az életet, amit ebben a testben élem, a Jézus Krisztusba vetett hitben élem, és így szabadul meg a lelkem napról napra, és az ő cselekedeteibe gyönyörködöm. Ez az ő cselekedeteinek az ereje, amit tudtul adott az ő népének, nekik adva a pogányok örökségét, valamit, amit nem magunknak szereztünk meg, hanem ő adott nekünk, a mi örökségünk. Kezeinek a cselekedete, hűség és igazság, minden ő végzése tökéletes. És itt van, amit mondtam Hósásról is, ugye, hogy Isten hűsége követ téged. Isten hűsége, amivel utánunk jön, és amivel fölemel bennünket. Én nem az én saját hűségemről tudok nektek bizonyságot tenni. Mert, jaj nekem, hogyha arról kellene beszélnem, tudjátok, valószínűleg hogy sokkal többször elbuktam, mint amennyiszer hűséges tudtam maradni. Ha arról akarnék bizonyságot tenni, akkor azt is el kéne mondom, hogy hányszor elbuktam. És lehet, hogy ez bátorítani titeket, de ez nem egy bizonyság. A bizonyságunk az, amit Isten tett, amilyen hűséges ő volt az én életemben, ahogyan ő utánam nyúl naponta, és kezdeményez felém, és gesztusokat tesz, és utat készít nekem, és gondoskodik rólam, és ott van, napról napra. Ahogy a tékozló fiú, tudjátok, ahogy várta őt az apja, nem is tudott megszólalni az a fiú, igaz? És ráadta azt a ruhát, és a kezére a gyűrűt, és ott volt az atya szíve ő vele. Minden ő végzése tökéletes. Tudtátok, hogy minden, amit Isten tesz, az tökéletes? Minden. És Jóbról gondolkoztunk Csabán egy kicsit, Békés Csabán. És tudjátok, és ez volt ott a zavar a légkörbe, ugye, hogy Jobb nem értette, hogy ebben mi a tökéletes, ami vele történik. Hogy megtörténtek vele sorozatban csapások, és nem értette az egésznek a kontextusát, és nem látta benne az Isten kezét. Hanem azt mondta, hogy Isten, én nem értelek téged, hogy ez miért történik. Nem látta az Isten cselekedeteinek a nagyságát, nagyszerűségét az életében, hanem látta a körülményeket. És látta azt, hogy nem áll össze a kép neki, hogy nem érti, hogy vele miért történik ez. Igaz? És a barátai is látták. A barátai meg azt gondolták, hogy ők is arra koncentráltak, hogy biztos veled van valami baj. Koncentráljunk csak még jobban rád egy kicsit. Veled van itt a gond. Igaz? De senki nem beszélt az Isten cselekedeteiről. És a Jób a könyvnek a végén azt mondja, hogy eddig én beszéltem, de most be fogom fogni a számat, mert eddig csak hallottam rólad, hogy te milyen ámulatos vagy, de amikor Isten beszélt neki olyan dolgokra, amik az ő cselekedetei voltak a világban, akkor Jobb megértette, hogy az élet az nem őróla szól, ez a világegyetem nem őróla szól, hanem Isten a főszereplője, mint ahogy ennek a könyvnek. Isten a főszereplője, és Isten pedig meglátogatja az embert, Isten pedig közel jön az emberhez, és közben járója lett Jobbnak, igaz? Jobb kérdezte, hogy ki az, aki megáll én köztem és Isten között, és közben pedig hitben, túlmenve azon a kárpiton azt mondta, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él. És Istenbe vett, és végül, amikor megértette ezt az egész dolgot, és azt mondta, hogy én megértettem, hogy te sokkal nagyobb vagy, mint az én életem, és nem fogok többet kérdezni tőled, mert biztos, hogy megvan az okod. Ezt hitből mondta ki, és utána jött rendbe az élete, nem előbb. De azt mondta, hogy megláttalak téged, eddig csak hallottam rólad, most megláttalak téged, és megszabadította őt Isten a lelkében. Minden ő végzése tökéletes. Minden, amit Isten tesz, tökéletes. Megengedte, hogy Jobbot körülvegye az ellenség. Megengedte, hogy az ő népét a kígyók martossák meg. Megengedte. Minden végzése tökéletes. Hogyha neked nehézség van az életedben, lehet, hogy nem abban a kicsi összefüggésben kell megvizsgálni, amiben te esetleg gondolkozol, hanem van egy nagyobb összefüggése. És azt nem is tudjuk, hogy mi. De hitben túlmegyünk azon a kárpiton, igaz? Hitben elfogadjuk, hogy minden ővégzése tökéletes. Hitben kimondom, hogy Róma 8.28, ugye, ami azt mondja, hogy akik az Istent szeretik, minden a javukat munkálja. És hogyha figyelembe veszem azt, hogy nem csak az én javamról van itt szó, hanem azokról is, azokéről is, akik körülöttem vannak, mondjuk. Lehet, hogy Isten azért enged meg egy nyomorúságot a te életedben, mert ahogyan téged közben ő vigasztal, azzal a vigasztalással meg fogsz tudni vigasztalni egy másik embert, aki ugyanabban a gondban van. És tudom, hogy sokat beszélünk erről, de ez igaz. És újra meg újra szembe kell ezzel néznünk, igaz, hogy Isten okkal enged meg mindent. Minden ő végzése tökéletes. Megvan a maga oka is. Annyira szeretem ezt a képet is, nem tudom, hogy nektek meséltem-e itt, de tudjátok, szövik a perzsa szőnyeget. És mikor látod, ahogy csinálja ezt az ember, aki szövi, egy keszekuszaságot lehet csak látni. És nem érted, hogy mi miért van úgy. De amikor elkészült a szőnyeg, és megfordítják, mert ugye a fonákjánál szövik a szőnyeget, és megfordítják, ott van egy gyönyörű végeredménye. De ezt csak a mennek a túloldalán fogjuk meglátni, amikor Isten meg fogja nekünk mutatni, addig pedig hitben elfogadjuk, hogy ez így van. Ez minden okkal történik, és megvan a maga célja, mindenő végzése tökéletes. Megingathatatlanok, örökké és mindvégig hűségből és egyenességből származottak. Magyarán Isten senkit nem ráz át. Isten nem vágja át senkinek a fejét. Nem úgy van, hogy kiszab rád valamit, csak azért, hogy fitoktassa az erejét, vagy hogy hecceljen téged, és megnézze, hogy na, hogy fog reagálni meg. Tudjátok, mint a békákkal kísérleteztek a áramütésekkel. Tudjátok, Isten nem egy laboratóriumot tart, tudjátok, ahol ő saját kénye, kedve szerint itten kísérletezget az életünkkel, mi meg ottan el vagyunk, hanem mindennek pontosan megvan a miértje, és Isten megmérte, mielőtt kiszabja rád azt a dolgot, mielőtt szembe találkozol, Isten szerető kezével megmérte, és úgy szabja rád. Hűségből és egyenességből származik minden, amit ő tesz. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre, szent és rettenetes az ő neve. És a szentség és a rettenetesség ugye arra utal, hogy nincsen másik ilyen. Nincsen senki más ilyen, mint ő. Ő szent, ő az egyetlen, aki ezt az egészet átlátja, és ezért félik őt az emberek, igaz? Mert mi nekünk képességünk sincs arra, hogy ezt az egészet most át tudjuk tekinteni. Mi a Szent Szellem által hitben tudjuk elfogadni. A bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig. Itt kezdődik a bölcsesség, hogy megértem, hogy Isten Isten. Igaz? És számolok vele, hogy Isten Isten. És hagyom, hogy ő Isten legyen az életemben. És inkább leborulok előtte. És félem őt, az azt jelenti, hogy megadom neki a kiáró tiszteletet. Emlékeztek, hogy hozták ezt az adópénzt az Úr Jézushoz, és mondták, hogy mi van a császárral. És az Úr Jézus csak mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, az Istennek, meg az Isten, ami az Istené. Az Isten nem a császár, ugye nyilván ez sokkal nagyobb tisztelet illeti meg. Isten mindennek az Ura, és az ő kezében van az életünk. Viszont számíthatunk rá, hogy ő milyen. Minden uta hűség és igazság, vagy hogy mondta itt, ugye? Hűség és egyenesség. Hűség és igazság a kezeinek a cselekedetei. Kegyelmes és irgalmas. Ilyen a mi Istenünk. Úgyhogy ezzel számolunk. És bölcsek vagyunk. Bölcsek vagyunk, mert így számolunk Istennel. És dicsérjük őt. Halleluja! És mondjuk, hogy halleluja, dicsérjük őt. Mennyivel gyümölcsözőbb lehetne az életünk, hogyha sokkal többet szemlélnénk az Úrnak a cselekedeteit, és dicsérnénk őt érte. mennyivel többet érne nekünk is, mert a lelkünk ettől elégszik meg. A lelket nem fog megelégedni, úgy, ahogy a szerencsétlen emberek nézik a kígyómarást, és elemzik a problémát, nem vezet semmire. De amikor látom az ő cselekedeteit hitáltal, és azt mondom, hogy az Úr ebben a helyzetben is nagy, neki megvan a célja, véghez viszi, amit elkezdett, és csodálatos lesz, ugyanúgy, ahogy eddig az volt, minden egyes alkalommal. Megszabadul a lelkünk. Megszabadul a lelkünk. És én elámulok rajta tényleg, hogy ez mennyire igaz. És hogy mennyire ugyanaz Isten kezdettől a végéig, csak a Bibliában is. Csak egy kis bizonyság a mi életünkből most itt. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy egy ideje elveszítettem a munkahelyemet, és most másik munkahelyet keresek, illetve hát van, amin dolgozok ez ügyben. De attól a naptól kezdve, de napra pontosan, amikor én elveszítettem a munkahelyemet, a feleségemnek lett munkája. Számítógépen fordít. De úgy, hogy már nem győzi csinálni, és tudjátok, és azt mondom, hogy ez Isten. Tehát ilyet nem tud ember összerakni, meg nem én találtam ki, meg nem mi találtuk ki. És biztos, hogy ti is tudnátok számtalan ilyet mondani, de csak ez egy megerősítés volt nekem. Tudjátok, hogy Isten táplál bennünket, ő tartja az életünket, ő vezet bennünket, ő nem felejtett el minket, és minden útja egyenesség és hűség, ahogy itt olvastuk ezt, és az ő hűsége követ bennünket. És mindannyiatoknál így van. És ne higgyétek el azokat a hangokat, ugye, ami azt próbálja mondani, hogy ennek nincs olyan nagy jelentősége. Miért kell mindig Istent behozni a képbe? Tud, azért, mert ő ott van, csak te nem veszed észre. Azért, mert az lenne az igazság, hogy csak erről beszéljünk, és magunkról sokkal kevesebbet. Nem? Az lenne az igazi. Gondoljatok bele, hogy vannak angyalok a mennyben, akik éjjel és nappal szüntelenül csak azzal vannak elfoglalva, hogy Isten dicsőítsék. És mi meg azt hiszük, hogy a mi dolgaink annyival fontosabbak, hogy mi azokkal foglalkozunk csak. Persze, kell, oké, meg kell mosakodni, kell lenni, meg kell lenni, aminek meg kell lenni, igaz, el kell végezni. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én elvégeztem azt a munkát, amit te rám bíztál. Igaz, Isten bíz ránk dolgot, amit el kell végezni. De mindeközben nem azt akarja, hogy mi magunkkal foglalkozzunk, meg azzal legyünk elfoglalva, és ezzel analizálgassuk magunkat, hanem az Atya imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. És aztán azt mondja, hogy az Isten országa, ahol ő föl van emelve, ugye, ahol ő a király, azt mondja, hogy az ő országa igazság, békesség és a Szent Szellemben való öröm. Miközben csinálom a munkámat, miközben végzem a feladatomat, ott van az Isten országa. Isten igazsága teljessé lesz bennem, örömöm van, és békességem van. Igaz? És Isten uralkodik, és elérje az életem a célját. És meggyógyulok, megszabadulok. És miközben ez történik, és felhívom a figyelmét másnak is erre az Isten szabadítására. Úgy, ahogy megmarta a kígyót az embert, igaz? Megmarta, felnézett, és meggyógyult. És nem tudom elképzelni, hogy utána nem mondta a szomszédjának, meg XY-nak, tudjátok, hogy nézd meg, csak annyi, hogy oda nézel, semmi más nem kell csinálnod, csak nézzél oda, ennyi az egész. Ennyi az egész. És az Úr Jézus azt mondja, hogy aki hisz, ő benne, ugye annak örök élete van. Közvetlenül ezután a vers után mondja azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy bárki, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A megváltásra is igaz ez, hogy soha örökké nem veszik el az, aki ugye rátekint az Úr Jézus Krisztus, és elfogadja a váltságot, de ugyanúgy igaz, ami mindennapi életünkben, a lelkünk szabadítására. Ha te el vagy foglalva azzal, amit a kígyó tett, meg ennek a következményeivel, és azzal az átokkal, és nem nézel föl, nem fog megszabadulni a lelked. És a halált fogod megtapasztalni a lelkedbe. De amikor feltekintünk és örvendezünk az ő szabadításába, akkor a helyünkön vagyunk, és meggyógyulunk. Amen. Úgyhogy legyen áldott Isten. Halleluja! Igaz? És még egy keretbe foglalom nektek a dolgot. Még egy héberséggel kapcsolatos dolgot akarok mondani nektek így a végén. Csak hogy lássátok, hogy minden az Úr Jézus Krisztusról szól, ami a Bibliában van. Tudtátok, hogy ez a Istennek ez a neve, ez a Jahve, Jahve név, vagy Jehova, Jehovának is mondják. Ez négy héber betűből áll, ez a tetragrammaton, ez a négy írásjel, J-H-V-H. És minden héber betűnek van egy eredete, van egy eredeti hieroglifa, amit mondtam, egy eredete, amiből kialakult, abból a képből, amiből kialakult. És az ő nevének tudjátok, hogy mi az eredete? Amin bemutatkozott a zsidóknak. Tudjátok, hogy mi az eredete ennek a négy betűnek? Nézd, ez angolul behold, nézd a kezet, és nézd a szegeket. Ezek a jeleknek a jelentése. És persze, ugye utána átalakult a kiírás jelé, meg ez az önhöz, de ez az eredete. Benne van a Bibliában kezdettől fogva az Úr Jézus Krisztus. És ugyanígy tudnék nektek ilyen érdekességet mondani. A legelső szava a Bibliának elmondja az evangéliumot. Ilyen hasonló módon. De lehet, hogy ezt egy másik alkalommal mondom el. De ez ámulatos, nem? Isten cselekedetei a történelemben. Ahogyan ő belenyúlt és beleszólt a történelembe, ahogyan beszélt magáról. Ámulatosak, ámulatosak. És aztán, amit elvégzett értünk, fedezzük föl, nézzük meg, hogy mi az, amit Isten tesz, és imádjuk őt. Halleluja. Amen. Köszönjük, Atyánk, neked. Imádunk téged. Legyen tiéd minden dicsőség, Uram, mert te méltó vagy, hogy elvedd azt, Uram. Köszönjük neked, hogy megteremtettél bennünket, köszönjük neked, hogy elhívtál bennünket arra, hogy szemléljük a te szépségedet, hogy veled együtt tudjunk lenni, Uram, hogy azáltal dicsőjünk meg, ahogyan te kiemelsz bennünket, és megszabadítasz bennünket. És köszönjük neked, hogy így szabadítottál meg a pokoltól, de így szabadítasz meg ma is az ürességeinktől, attól a hiába való léttől, amit annyira megszoktunk, és azt hiszük, hogy az a valós. Uram, köszönjük neked, hogy elhívtál tényleg egy új életben való járásra, aminek a középpontjában te állsz. Percről percre. Köszönjük neked, hogy adtál nekünk küldetést, azt, hogy felhívjuk mások figyelmét arra, hogy egyszerűen csak higgy az Úr Jézus Krisztusban, és megszabadulsz. Nézd rá, tekints a keresztre, nézd meg, hogy értünk fizetett, és megszabadulsz. És köszönjük neked, Urunk, hogy ennyire egyszerű, de ilyen ámulatos és tökéletes, Uram, a te munkád. És kérünk csak tényleg, hogy adj nekünk alázatot arra, hogy keressük a te kezed nyomát az életünkbe, hogy keressük a te kezed nyomát a környezetünkbe, Uram. Hogy lássuk a te szabadításodat mások életében, Uram. Hogy kutassuk azt, hogy tényleg mi az, amit te teszel az ő életükbe, hogy lehessünk a munkatársaid ebben, és köszönjük neked azt a látást, amit adtál a gyülekezetünknek is ebben a tekintetben, de személy szerint is, Uram, kinek-kinek a saját ajándékai szerint. Köszönjük neked, hogy erre hívtál, és hogy te ott vagy, Uram, minden egyes alkalommal, amikor téged leplezünk le valaki előtt, amikor felhívjuk a figyelmét, hogy van szabadító, hogy van gyógyulás, Uram, abban, hogy rád tekintünk, Uram. Úgyhogy ma is ezt tesszük, Uram. Rád nézünk, rád tekintünk, Uram, a szabadítóra. Köszönjük, hogy meríthetünk ebből a forrásból, szabadításból, kút fejéből, Uram. Ahogy Úr Jézus, te mondtad, hogy jöjjünk hozzád, és vegyünk élő vizet. Vegyünk ingyen bort és tejet, azt mondja, szabadítást, Uram. Áldunk téged, ámulatosak a te munkáid, Uram, minden nap. Áldunk téged, nincsen más olyan, mint te vagy, Úr Jézus. Köszönjük neked, köszönjük, dicsérünk és imádunk. Halleluja, halleluja, amen.
Csodás Isten, a mindenség Ura, hiszen szent vagy, szent vagy. A nagy világ csak téged magasztal, hiszen szent vagy, szent vagy. Csodás Isten, a mindenség Ura, hiszen szent. Dicsőségedet megmutattad, magadra irányítottad a figyelmünket. Urunk, hűséges vagy. Köszönjük, köszönjük.
jelenlétedet, hűségedet és munkádat az életünkben. Amen. Isten áldjon bennünket.